Gyerekek, szeretnék olvasni egy Zsoltár igét nektek. Lili, te nem jössz előre? Köszi. Aztán majd később már reméljük, hogy a picikék is. Gyere, te is, merci. Csúcsúj le. Olvasok egy igét nektek, jó? Az a tudjátok, a Bibliát az ember olvassa, akkor nem mindig érthető teljes mértékben, hogy most mit olvasunk. Hát én a 130. Zsoltárból szeretnék olvasni egy gondolatot. Figyeljétek meg, és próbáljátok megfejteni, hogy miről szól. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Ez még érthető ideig, ugye? Itt mondott? Elismételjük. Várom az Urat. Ez a lényege. Jó? Várom az Urat. Így folytatja. Várja lelkem az Urat jobban, mint az őrök a reggelt. Az őrök a reggelt. Szerintetek miért hasonlítja ezt a várakozást az őrök várakozásához? Mit csinálnak az őrök? Igen?
Védik a királyokat, és egész éjjel,
ez az.
Ébren maradnak, hogy ébren tudom, ne tudjon bejutni, de hogyha be tudnának jutni, akkor megjelentik a pillanat.
Így van, meg hát riasztják ugye a többieket, így van. Tehát az őrnek egy nagyon fontos feladata van, igaz? Gondoljátok meg, hogy táborokban is. Mert általában ugye a sereg az kim van valahol a vadonban, a táborokban is felállítják az őr helyeket, oda megy az őrszem, és figyel. Igen?
Hogy én járok ilyen biblia táborban, és ott meg a szervezők, meg a segítők.
Szoktak őrjáratot tartani, igaz?
Akik a szervezők, ők a királyok.
Aha, igen. Na most miért várja az őr a reggelt? Szerintetek, várja. Hát, ha a többieknek is van gondolata, de te is szót kapsz majd. Miért várhatja az őr a reggelt? Gondoljátok bele, milyen az őrnek? Éjszaka van, sötét van. Hát lehet, hogy félnek is, ha mondjuk egy nagyon nehéz harci helyzet van. Tudják, hogy valahol ott lappang az ellenség. Ti féltek a sötétbe? Ki az, aki fél a sötétbe? Jó. Miért félünk a sötétbe? Miért? Mert nem látunk, tehát az egyik érzékszerünk korlátozottan működik, így van. Tehát valahol az a biztonságérzet elvész, igaz? És ha várja az őr a reggelt, akkor reggel mi van? Mi változik az éjszakához képest? Hát világos van, igaz? Már is megnyugszom, igaz? Én is sokszor, képzeljétek el, én egy ilyen vagyok, hogy van, amikor félek a sötétbe. És, vagy nem félek, de úgy, hogy az a biztonságérzet azért, hogy nem feltétlenül van meg teljes mértékben. És azon gondolkodom, miért fél az ember a sötétbe? Hát ugyanott vagyok, mint amikor nappal van, nem? De hát ilyenek vagyunk, tehát ez egy ilyen furcsa dolog. Tehát elvész a biztonság érzet. És akkor mit csinál ez az ember?
Nem.
Azért, hogy ne ijedjen meg, hát nyilván imádkozik, és várja az Urat. Igaz? Tehát nem hagyja magát félni. És vannak olyan helyzetek, amikor elveszítjük a biztonság érzetünket. Igaz? Képzeljétek el, én például... Ezelőtt nagyon-nagyon régen, amikor kisfiú voltam, úgy kezdődött az egyik nyári szünet, hogy kórházba kerültem. Vakbélgyulladással is megoperáltak vakbéllel. Hát ott is vártam tényleg az, hogy visszakerülhessek a családomhoz. Gondoljátok meg, hirtelen kórházba kerülök, más helyen vagyok, ismeretlenek között, fájdalmak érnek, nem tudom, hogy mi lesz velem, igaz? Tehát az már egy nem biztonságos érzés. Mit lehet olyankor tenni, amikor olyan helyzetbe kerülsz, ahol nincsenek ott a szülők, ahol nincs védelem? Ugye, akkor is tudni kell, hogy az Isten azért a helyén van, hogy nem felejtette el téged. Erre vissza tudtak emlékezni? Ugye nagyon-nagyon fontos. Egyébként érdekes, hogy ti gyerekek sokkal őszintébben hisztek Istenben, hiszen az egy természetes dolog, hogy Isten, ha megígért, akkor veled van, ugye? Ezért is mondja, hogy bízom az ő ígéretében. Hát remélem, hogy ti is, ha esetleg ilyen nem kényelmes, nem biztonságos helyzetbe kerültök, vagy esetleg sötétben vagytok, akkor nyugodtan mondjátok ki hangosan, hogy Uram, én várlak téged, és bízom benne, hogy te nem hagysz el engem. Jó? Köszönöm szépen a figyelmet. És a mai alkalommal szeretném, hogyha kinyitnátok Jelenések könyve 13. fejezeténél a Szentírást, és a mai Isten tiszteletnek a célja, vagy címe, ezt a címet adtam neki, hogy a pápa választás kapcsán. Mert hogy most a világban ez egy nagyon aktuális téma, igaz? És az egész világot megmozgatta az, hogy bizony most a katolikus egyháznak új feje van. Ugye nagyon sokan úgy tekintenek a katolikus egyház főre, mint minden keresztények vezetőjére, sőt, mint az összes vallásnak a vezetőjére. És emiatt ugye úgy gondolják, hogy hát ez egy nagyon jelentős esemény, hogy pápát választottak. Szerintetek mekkora befolyása van ma a katolikus egyház fejének a világban? Aha, van, aki azt mondja, hogy nagy, van, aki azt mondja, hogy nem nagy. Ugye? Ő nem csupán egy egyház vezetője, hanem egy államvezetője is, tehát államfő, ugye egy politikai vezető. Hát onnan lehet lemérni, hogy mekkora befolyása van, hogy mondjuk hányan vesznek részt, hány politikai vezető vesz részt a pápa temetésén. Hát aki nem vesz részt, azt egyszerűen nem engedték oda. Tehát ez erről szól, tehát ott mindenki megjelenik. Ott nincs olyan, hogy valaki nincs jelen, igaz? Tehát azért az már nagyon sokat üzen úgy a világnak. És az is tény, hogy amióta Ferenc pápa beteg volt, azóta úgy az emberek készültek rá, hogy hát új pápa lesz, és találgatták, hogy ki lesz, de biztosak lehetünk benne, hogy ez a készülődés a színfalak mögött már sokkal előbb elkezdődött, igaz? Hát ilyenkor óriási lobby tevékenység indul el, királyi családok tagjai, egyházak vezetői, a politikai és gazdasági élet legfőbb képviselői próbálják érvényesíteni a maguk érdekét, és nyomást gyakorolni, hol közvetlenül, hol közvetetten a konklávéra, tehát a bíborosi testületre. Na most nyilván az Egyesült Államok vezető is igyekeztek nyomást gyakorolni rájuk. Nem véletlen egyébként az, hogy ilyen nagyon gyors eredmény született. És gyakorlatilag most a mi szempontunkból kérdés, és azért nyitjuk ki majd a Jelenések könyve 13. fejezeténél a Bibliát, hogy ez mennyiben gyakorol hatást így a proféciák beteljesedésére, vagy egyáltalán, hogy mutatja, hogy haladunk a proféciák beteljesedése felé. Ugye látjuk azt, hogy most az Egyesült Államoknak és a katolikus egyháznak nem felhőtlen a viszonya. Csak hogy egy példát említsek, hogy az új amerikai alelnök, Donald Trumpnak a helyettese, ő egy frissen megtért buzgó katolikus, és hát ő előszeretettel tesz vallási nyilatkozatokat is, ami ugye egy politikai vezetőnek azért nem kéne, mert elvileg, különösen az amerikai demokráciában egyház és állam külön választható, de múltkor is kifejtette az Ordo Amoris elméletét, ugye ez a szeretet rendje elmélet. és ez azt jelentette, hogy nem mindenkit kell ugyanúgy szeretnünk, és Amerikát kell elsősorban szeretnünk. És hát ez bizony egy nyíltan nacionalista szemlélet, és elég messzire vezet, hogyha a szeretet rendjét így fogjuk fel, tehát hogy különböző mértékben szeretünk embereket. És az előző pápa, Ferenc pápa viszont nyíltan megfette az amerikai alelnököt, és azt mondta, hogy bocsánat, de a Bibliában nem ez van. És teljesen igaza volt egyébként. Azért mindenkit egyként kell szeretnünk. Most gondoljuk meg, hogy ez az amerikai, jelenlegi amerikai vezetésre mennyire jól hatott. Hát nyilván nem szeretnének olyan pápát, aki ennyire kellemetlen helyzetbe hozza őket. Tehát rajta voltak, hogy ha lehet, akkor ne történjen ilyen helyreigazítás a jövőben. Vagyis azt lehet mondani, hogy Jézus Krisztusnak olyan helytartóját akarták látni Rómában, aki az ő véleményüket képviseli. Ez érdekes, nem? Tehát ha most Istennel kapcsolatban is, ha azt fogadjuk el Istennek, meg akkor fogadjuk el Istennek azt a személyt, akit imádunk, amikor a mi véleményünket képviseli. Tehát ez azért egy kicsit sokat mond a pápa választásról. De az viszont biztos, hogy a Ferenc pápának az ilyen jellegű megnyilatkozásai, azok nagyon komolyan hitelesítették protestáns körökben is. És miért mondom el ezt az egészet, vagy miért kezdtem erről beszélni? Nem egyszerűen azért, mert hát ez most egy ilyen aktuális, népszerű téma, hanem azt látni, hogy a pápának a befolyása egyre erőteljesebb, egyre népszerűbb, és úgymond jó dolgokat is képvisel, igaz? Bár alapvetően ugye az egész dogmatikai rendszer, az igazság, amit ők igazságnak gondolnak, amire épül a katolikus egyház, az nem változik. Ugye Róma semper idem, Róma soha nem változik. De így a felszínen nagyon komoly, pozitív dolgai is vannak. Tehát ezt el kell ismerni. És bármilyen biztosak lehetünk adventistaként, hogy mi ezt így gondoljuk, én azt érzékelem, hogy az adventista egyházon is belül is változik a pápaság megítélésének a kérdése. Tehát miközben mi megnyugszunk, hogy hát tudjuk ezeket az igazságokat, ezeket nem kell felülvizsgálni, azt látjuk, hogy bizony nagyon sokan felülvizsgálják, és elkezdik más szemmel nézni, például az ilyen megnyilatkozások miatt is a katolikus egyházat, és azt mondják, hogy hát azért most már megváltozott az egyház, most már azért nem ugyanarról beszélünk, és egy felvilágosult ember, meg tényleg olyan ember, aki igyekszik a többi egyházzal is keresni a kapcsolatot, lehetetlen, hogy fenntartsa azokat a régi módi szemléleteket, ami hát ugye óvatosságra int a katolikus egyházzal kapcsolatban. Szóval visszatérve ide, a pápa választás előzményeire. Nagyon érdekes, és amikor úgy utána néztem, engem igencsak meglepett az a kérdés, és arra adott válasz, hogy vajon a katolikus egyháznak szüksége van-e Amerika támogatására jelenleg. És ugye hát úgy gondolnánk, hogy persze hát a legnagyobb katonai erő, de döbbenetes módon a katolikus egyház, és különösen a Vatikán komoly anyagi gondokkal küzd. És ez, ugye, szerintem ez mindegyikünket meglep, mert ugye az általános információ a fejünkben, hogy, vagy ez a megszokott ismeret, hogy hát persze, hát ez, ott aztán van pénz. És nem. A katolikus egyház 2023-ban 90 millió dolláros operációs hiányt könyvelt el az év végén. Tehát vannak gondok. És egy ilyen pápaválasztást például megelőzi az amerikai hét. Az azt jelenti, hogy amerikai keresztény szervezetek megérkeznek Rómába, és egy éves felajánlásokat tesznek, amelyekkel kapcsolatban ígéretet tesznek, hogy ennyi pénzt fognak hozni. És akkor ők visszamennek Amerikába, és begyűjtik ezeket. De nyilván ezért cserébe bizonyos ígéreteket is kapnak, például egy pápa választáson megint csak, mivel ezek konzervatív erők, azokat az ígéreteket, hogy hát azért arra fog lejteni a pálya, amerre ti játszotok. Tehát, hogy akkor kedvezünk. Tehát ezek kölcsönös megállapodások. Elég emberi dolgok, ahogy így nézzük, de így zajlik. Például van egy ilyen amerikai segélyszervezet, vagy egy amerikai keresztény szervezet, hogy pápai alapítvány. Ezek amerikai emberek eljönnek, és felajánlják azt a csekéke, 250 millió dollárt, amit ők tudnának adni Rómának. És ez egy szervezet. Szóval nagyon érdekes, hogy mi zajlik a háttérben. Szóval, ahogy látjuk, ezek igencsak emberi törekvések, és a szervezet az emberi szervezet. Miközben az is megjelenik így a hírekben, például Erdő Péter esztergomi budapesti bíboros azt nyilatkozta május 9-én a Vatikán News-nak, hogy idézem szó szerint, a pápában az emberek helyesen Jézus Krisztust érzik. Tehát miközben látjuk ezeket az emberi háttérmozgásokat, közben pedig az üzenet az, hogy a pápa Jézus Krisztus. Egyébként ez egy alap, tehát hogy úgy tekintenek a pápára, mint Jézus Krisztusra, mint Jézus Krisztus földi helytartójára. Na hát ezért gondoltam, hogy ezt a témát felvetjük, és nézzük meg Jelenések könyve 13. fejezetét. Tehát Jelenések könyve 13. fejezetének az első 10 versét szeretném elolvasni, és utána bizonyos kérdéseket szeretnék nektek föltenni a szöveggel kapcsolatban. Jó? És láttam egy fenevadat feljönni a tengerből, amelynek 7 feje és 10 szarva volt, és az ő szarvain 10 korona, és az ő fejein a káromlásnak neve. És a fenevad, amelyet láttam, hasonló volt a párduchoz, és az ő lábai, mint a medvé, és az ő szája, mint az oroszlán szája, és a sárkány adta az ő erejét annak, és az ő királyi székét és nagy hatalmat. És láttam, hogy egy az ő fejei közül, mint egy halálos sebbel megsebesítetett, de az ő halálos sebe meggyógyítatott. És csodálván az egész föld követte a fenevadat. És imádták a sárkányt, aki a hatalmat adta a fenevadnak, és imádták a fenevadat, ezt mondván, kicsoda hasonló a fenevadhoz, kicsoda viaskodhat ő vele. És adatott neki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája, és adatott neki nagy hatalom, hogy cselekedjék 42 hónapig. Ez ugye 1260 év a prófétai napével szerint. Megnyitotta azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát és azokat, akik a mennyben laknak. Az is adatott neki, hogy a szentek ellen hadakozzon és őket legyőzze, és adatott neki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. Annak okáért imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életkönyvébe, amely a bárányi, aki megületett a világ alapítása óta. Ha van füle, valakinek hallja. Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy. Ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szentek békességes tűrése és hite. Néhány ellenőrző kérdést szeretnék föltenni, jó? Amire próbáljunk az ige alapján válaszolni. Mit mond ennek a hatalomnak az eredetéről a Biblia? Igen? Fenevad, tengerből jön. Hol találjuk meg ennek a párhuzamosát, Jelenések 13 elejének a párhuzamosát? Medve, párduc, oroszlán, igen. Tehát Dániel könyve. Tehát magyarul ez az a hatalom, ami a történelmet leginkább befolyásoló birodalmaknak az utódja. Igaz? Babilon, Médó, Perzsia, Görögország, ókori Rómának az utódja. Ezen az alapon épül fel, és ugyanezeket a hatalmi eszközöket használja. és az állam is egyház egységét vallja és gyakorolja, igaz? Tehát az, hogy ezek valláspolitikai hatalmak voltak, ugye látjuk itt is, hogy imádják. Tehát imádni az egy vallásos tevékenység, tehát ez valami egyház vagy egyházzal kapcsolatos intézmény. Így van. Mi az uralkodásának az alapja, tehát miért tisztelik az emberek? Ilyen van neki? Mint ami a medvének, párducnak, oroszlának. Katonai hatalom, pénz. Tehát ezek világi eszközök, ugye, amiről beszéltem itt a pápa választás kapcsán is, erősen világi eszközök, és mondjuk nem feltétlenül más. Igaz? És a földi embertömegek, igaz? Csodálják tömegek, tehát az is benne van. Olvasunk itt egy bizonyos halálos sebről, az micsoda? Kap egy halálos sebet. Tessék? Aha, így van. Tehát ugye tudjuk azt, 1260 évig van, tehát eleve világot befolyásoló hatalom, és 1260 évig létezik Jézus Krisztus feltámadása után, úgy nem túl sok mindenkire lehet ezt már így vonatkoztatni, viszonylag szűkül a kör. Ugye? És látjuk azt, hogy halálos sebet kap. 1798-ban csak Napóleon elviszi az akkori pápát, de akkor még létezik Vatikán, de 1870-ben megszűnik a Vatikán állam. Ugye? Tehát az már tényleg halálos seb. Egészen 1927-ig, amikor ugye Mussolini újra konkordátumot köt a pápával, és visszaad neki egy picike földterületet, ami a mai Vatikán állam. Mit jelent ez a szó, hogy Vatikán? Ezt már mondtuk, nem? Isteni kígyó. Igen, igen. Tehát ezt jelenti latinul, ez ennek a szó összetétele. Csak így zárójelben. Így van. Tehát gyakorlatilag mi volt az oka annak, hogy halálos sebet kapott? Mi volt az oka? Ez így van, ez már csak a következmény volt, de gyakorlatilag embertömegek szembefordultak vele, igaz? De miért? Igen. Így van. Tehát saját tevékenysége következtében szembefordultak vele a tömegek. Egyrészt ugye az inkvizíció, másrészt ugye a tudománynak a teljes tagadása, és amikor az emberek kezdtek úgymond felvilágosodni, akkor rájöttek arra, hogy hát ezért ez így nem elfogadható számukra, mond. Igen. Igen. Így van, így van, így van. Bűnbocsátó cédulák, így van. Tehát pénzt csináltak az üdvösségből gyakorlatilag, igaz? Így van. Rájöttek arra, hogy bocsánat, de hát a Bibliát azt ő nem képviselte, hanem egyenesen elrejtette, igaz? Tehát, hogy rájöttek erre ezekre a dolgokra. Így van. Van-e valami titka ennek a hatalomnak? Áll-e valaki mögötte? Ugye egyrészt, hogy adatot neki hatalom, mondjuk az Istentől is adatik, mert Isten is megengedi, de ugye mit olvasunk itt a 4. versben? És imádták a sárkányt, aki a hatalmat adta a fenevadnak, és imádták a fenevadat, igaz? Tehát, hogy igazából ő csak egy előre tölt hatalom, de ott van mögötte egy titok, ugye? A háttérben. Így van. Így van. És gyakorlatilag mi a tevékenységének a gyümölcse? Ugye Jézus azt mondja, hogy gyümölcseiről ismeritek meg a fát. Az biztos. Igen. Tehát ugye azt látjuk, hogy tömegek követik, de a szentek ellen hadakozik, ugye? Tehát egy agresszív hatalom. Látjuk azt, hogy káromolt, tehát Istentől elfordítja az embereket, és azok követik, ahogy látjuk, annak okáért imádják őt, a föld minden lakosai, akiknek nincs a neve beírva az életkönyvébe. Tehát magyarul azok követik, akik az Istentől elfordultak. Igen? Így, ez is benne van. Viszont azt látjuk, hogy nagyon ügyes hatalom. Igaz? Tehát ez egy nagyon fontos dolog, ezt nem a magam eszéből tudom, én is tanultam, de egy nagyon fontos dolog, hogy a mostani politikai élet szereplői visszatekinthetnek már így pártok, meg politikai mozgalmak szintjén 100-200 évre. Itt viszont egy jó 1700 éves tapasztalattal rendelkező hatalom dolgozik, ráadásul természet fölötti háttérrel. Igaz? Tehát olyan előnye van, hogy miközben mi látunk egy lépést, kettőt a saktáblán előre, ő többet lát. És ő tökéletesen tudja, hogy hogyan vezet az út a hatalomhoz. Tehát ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog. És ugye felteszik ezt a markáns kérdést, hogy kicsoda hasonló a Fenevadhoz. Ebben mi van ebben a kérdésben? Hát, hogy senki. Nincs. Hol az Isten? Hát ez sehol. Ugye? Gyakorlatilag nem lehet hozzá hasonlítani. És ez a kérdés szerintem nagyon sokat mond. Mert ugye egyrészt egy dolog elméletileg látni az igazságot, és egy másik dolog, és ami számunkra nagyon izgalmas és érdekes kérdés az, hogy mennyire tudok én az Isten mellett kiállni, és mi a titka annak, hogy az Isten mellett kiálljak? Jó? Hát nyilván az, hogy szemlélem az Istent. Lapozzunk Ézsaiás könyve 6. fejezetéhez. És tegyük fel ugyanezeket a kérdéseket ezzel a szöveggel és ezzel a hatalommal kapcsolatban. Jó? Tehát Ézsaiás könyve, ez könnyű. Azért is választottam ezt, mert most a szombatiskolán ugye ez a téma, már jól belemelegettetek ebbe, mindenki azért a héten tanulmányozta ezt, és így a szöveg az friss, és az is volt a célom, hogy jobban tudjatok kapcsolódni ehhez. Na nézzük akkor Ézsaiás könyve 6. fejezetét, jó? Aki esetleg nem olvasta volna a szombatiskolát, ezt az első 8 verset is felolvasom a 6. fejezetből. Amely esztendőben meghalt Uzziás király, láttam az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak felette, mindegyiknek 6-6 szárnya volt, kettővel orcáját fette be, kettővel lábait fette be, és kettővel lebegett. És kiáltott egyik a másiknak, és mondta, szent, szent, szent a seregek ura, teljes mind a széles földező dicsőségével. És megrendültek az ajtó küszöbei a kiáltó szavától, és a ház betelt füsttel. Akkor mondtam, jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hisz a királyt, a seregeknek urát látták szemeim. És hozzám repült egy a szeráfok közül, és kezében eleven szén volt, amelyet fogóval vett az oltárról, és illette számat azzal, és mondta, íme ez illette ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. És hallottam az Úr szavát, aki ezt mondta, kit küldjek el, és ki megy el nekünk? Én pedig mondtam, im hol vagyok én, küldj el engem. Tehát itt egy másik hatalmat látunk, egy másik leírást, ugyancsak egy olyan hatalom, akit imádnak. Na nézzük ezeket a kérdéseket. Mi az eredete ennek a hatalomnak? Kiderül a szövegből? De? Hát az Ura. Hát így van. Tehát ez egyértelmű, a teremtő Isten. Azaz egy olyan lény, aki örökké való. Nem valaki teremtette, hanem mindig létezett. Így van. Mi az uralkodásának az alapja? Ugye az előbb láttuk azt, hogy hatalom, fegyver, ember, tömegek. Itt mi az uralkodásának az alapja? Szeretet. És?
Jól mondtad, Bíró.
A jelleme, a szentsége, szent. Teljesen más alapon uralkodik, ugye? Teljesen más az uralkodásának az alapja. Nem egy kényszerítő, hanem egy vonzó tényező. Nagyon nagy különbség. Így van. Így van. És ugye látjuk ennél a, látjuk ennél a hatalomnál, hogy dicsőségével teljes a föld. Mi az ő dicsősége? A jelleme és a kegyelme. Igaz? Azaz ő is kapott halálos sebet? És meggyógyult ez a halálos seb? Há, hogy ne? Nem kapott halálos sebet? A leírás szerint nem, de tudjuk, hogy kapott halálos sebet. Ugye Jézus áldozata. És gyakorlatilag, ugye Jézus áldozata azért egy nagyon különleges halálos seb, mert ennek az oka, ugye itt az előbb is feltette, mi az oka a halálos sebnek, ott az, hogy az ember tömegek azért utálták meg, amit cselekedett, de itt ennek az oka, hogy ő halálos sebet kapott, az, hogy megszánt bennünket. Látta azt, hogy senki nincs, aki meg tudna menekülni a büntető ítélettől. Látta azt, hogy senki nincs, aki a bűn ellen hatékonyan tenni tudna. És odaállt egyedül, és vállalta, hogy rááradjanak az Isten büntető csapásai, és kiállta a próbát, és megállt. És ugye nem csak halálos sebet kapott, hanem fel is támadt. Tehát számomra ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és azt hiszem, hogy itt kezd el majd itt talán kibontakozni az, amit én is akarok a mai napon nektek mondani, hogy Jézus Krisztus rajtunk kívül álló hatalom, míg az emberi szervezetek, bármilyen emberi, akár egyházi szervezet, akár a mi egyházunk is, emberekből áll, akik ingadozóak is. Van valaki, aki szikla, aki stabil, aki egyszer már megmutatta, hogy bármit csinált az ellenség, csak szétmorzsolódott rajta, ugye, és az igéje is olyan, Ellen White-nak van ez a mondása a Nagy Küzdelem című könyvben, hogy a Biblia olyan üllő, ami sok kalapácsot elkoptatott már, és csak annál fényesebb lett. Tehát, hogy bármit csinálnak ellene, mozdíthatatlan, és nekünk egy mozdíthatatlan Istenünk van. És ő jött el, és ő tart meg. Tehát mennyire nagy a kettő között a különbség, és döbbenetes, hogy ahhoz képest mégis össze tudjuk a kettőt keverni, meg el tudunk az egyiktől fordulni az emberi felé. Ugye? Az Istenitől az emberi felé. Így van. Akkor kérdezném, hogy van-e valami titka ennek a hatalomnak? Tessék? Ez igazán természet feletti, igaz? De valahol nem teljesen ismerjük őt sem, nem? Folyamatosan tárul fel ez a titok, ugye? A megváltás történetét a Biblia, Pál apostol is Efézusi levélben is titoknak mondja, ugye? Amelyet az Isten kinyilatkoztat, amiben angyalok is szeretnének betekinteni, tehát hogy angyalok sem látják teljesen ezt a titkot. Tehát igenis van, csak ez a titok nem egy szégyelnivaló titok, mint ahogy a pápaság próbálja rejtegetni a titkát, mert azért az kellemetlen. Azon kívül, hogy állandóan kibújik a szög a zsákból, vagy kilóg a lóláb. Azt tudjátok, mit jelent ez a régi magyar mondás, hogy kilóg a lóláb. A lónak patája van, ahogy az ördögnek is. Tehát a kilóg a lóláb az arra utal, hogy hát ott az ördög. Rejtettem. Tehát, hogy Isten nem azért titkolja a dolgait, mert szégyelnivaló, vagy mert nem akarja közölni, hanem adagolja, hogy fölfogjuk és megértsük. Tehát titokról itt is van szó, és van mit felfedezni. Így van, és mi a tevékenységének a gyümölcse látva Jézsaiást? Bűnbánat, megtisztulás, hit, szolgálatkészség, hit. Ugye, hogy mind a kettőben hisznek. Ez is döbbenetes, hogy az imádat az gyakorlatilag hit. Nem? Az imádat az gyakorlatilag hit. És mind a két hatalom vonz embereket, és sajnos nagyobb tömegeket vonz az emberi hatalom. És mind a két hatalom azt mondja, hogy én vagyok Isten, és jöjj hozzám. És az egyikhez könnyű közeledni, emberi természettel, mert azonos az emberi természetünkkel, hiszen azok is emberek, ugye? És ugye azt kínálják, az emberi büszkeséget szolgálják ki, az emberi nagyravágyást, meg az emberi lustaságot, meg az, hogy nem kell nem kell neked, nem kell megváltoznod, nem baj, legyél, maradj így, csak fogadj el valamit ilyen kompromisszumos megoldásként, tehát ez a könnyebb, és ez tömegeket vonz. De bennünket az érdekel, hogy, és ez a fő kérdés, hogy hogy tudok én hűséges maradni az Istenhez. És szeretném, ha az első jánosi levelet kinyitnátok, tehát János első levelét, és ez lenne a befejező gondolat, ami engem mindig zavarba ejt, ez az ige. Nem tudom, hogy benneteket zavarba ejte. Tehát János evangéliuma, nem, bocsánat, János első levele, tisztázzuk. János első levele. János első levele a harmadik fejezetében, a hetedik verstől olvasom, a kilencedikig. Tehát János első levele, harmadik fejezet 7-től 9-ig. Azt olvasom. Fiacskáim, senki el ne hitessen benneteket, aki igazságot cselekszik, igaz az, amiként ő is igaz. Aki a bűn cselekszi, az ördögből van, mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert benne marad annak magva, és nem cselekedhet bűnt, mivel hogy Istentől született. Hát ez nekem még komolyan egy ilyen felfedezni való rejtély, és jó lenne majd délután erről is beszélgetnünk egy kicsit. De azt mondja, hogy ne félj magadtól sem, mert ugye te ingatag vagy, te ember vagy, te egy megbízhatatlan lény vagy. És azért vagyunk hitetlenek nagyon sokszor, mert tapasztaltuk, hogy hát igen, mi próbálunk jók lenni, vagy próbálunk Isten mellett megmaradni, de látjuk, hogy itt egy ilyen cunami jellegű, óriási erejű emberi szervezet kezd kiépülni, és úgy vagyunk vele, hogy természetesen ezekben az időkben azért kicsit megrázkódik az ember lelke, hogy vajon tényleg hűséges tudok-e maradni az Istenhez? És ott itt van egy nagyon különleges isteni ígéret. Szerintetek, hogy lehet, hogy a lelkünkbe belekerül az isteni mag? Ugye még egyszer olvasom a 9. verset. Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert benne marad annak magva, és nem is cselekedhet bűnt, mivel hogy Istentől született. Mi a titka ennek? Nem? Mert érthető, hogy mit fejez ki ez a gondolat? Hogy mint egy horog, így megakad benned az Isten szeretete, és nem hagy elszakadni. Tehát te gyenge vagy, de valahogy ő beléd ültet valamit, ami miatt te mégis hűséges fogsz tudni maradni. Ami fölötted áll, nem? Tehát a mag a földbe kívülről kerül be, egy külső tárgy, amit elkezd életre kelni. A mag különben is azt jelzi, hogy nem csak ott van, hanem elkezd növekedni, terjedni, fejlődni, élet van benne, nem? Fantasztikus, fantasztikus ige. Ez a benne marad annak magva. Szerintetek ide hogy lehet eljutni? Ez biztos. Ugye ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy Isten földi helytartója az nem ember, hanem a Szentlélek. Igaz? Igen?
Én nem válaszolom, azon gondolkodom, hogy egy ellenmondásosnak tudjuk, nem cselekedhet bőt, mert benne marad annak magva. De nincs olyan ember, aki nem cselekszik bőt. Tehát, hogy nem arra utal, hogy itt tart, tehát, hogy nem tudok kérdezni azzal, amikor osztát teszem. Tehát, hogy amikor utáni szándék nem van benne, de jó végkezéket nem találom. Tehát, hogy nem azonosulok már azzal, amivel korábban azonosulok.
Ez is igaz. De ugye ennél többet mond.
Igen.
Azt mondja, hogy nem cselekedhet bűnt. Szerintem ez az Isten csodája. Tehát, hogy elvezet oda bennünket. És ezt csak akkor tapasztaljuk meg, amikor benne leszünk ezekbe a helyzetekbe, vagy benne vagyunk ezekbe a próbákba, hogy az Isten ott van mellettünk. És a különbség az Isten emberi földi helytartója, tehát aminek hiszi magát a pápa, meg mondják, meg a Szentlélek között, az pontosan az, hogy Isten személyesen veled van. Az az Isten, aki legyőzte a bűnt, a világot, az ördögöt, és meghalt értünk, és feltámadott, ő képes személyesen veled, sőt benned maradni. És ez egy olyan hatalom, ami nagyobb a földi hatalmaknál. És még az a hatalom ugye tömegekre épít, és próbál ilyen nagyon emberi módon egyensúlyozgatni tömegek tetején, ugye írja is máshol Jelenések 17-ben, hogy tengeren meg vizeken ül, hát ez egy bizonytalan pozíció vizen ülni, ha ültetek már matracon vizen, az állandóan imbolyog. Itt azt mondja, hogy te egy személyben leszel egy hatalom. Te egy személyben leszel gyakorlatilag Isten képviselője ezen a földön azáltal, hogy az ő igazságát megtartod. Tehát valami különlegesen nagy ígéret. Tehát miközben itt látjuk, hogy megy előre az idő, és látjuk, hogy szépen alakítja az ellenség a maga pozícióit, azt mondja az Isten, hogy gyakorlatilag ő ezt így kártyavárként fújja el, méghozzá pontosan azok által, akikben ő meg tud maradni. Ugye ez a magva egyébként, ha visszagondoltak, az ős evangéliumra is utal. Emlékeztek, amit kezdetben mondott Sátánnak Jézus, hogy az asszony és az asszony magva ellenségeskedni fog ugye a kígyóval és annak magvával, és végül ugye egyik a másikat halálosan megsebzi. Hát nyilván ez Jézus áldozatára utalt. De ez azt mutatja, hogy amit Jelenések 12. fejezete, hogy ők a bárány véréért legyőzik az ellenséget, Jelenések 12-11. És én is ezt szeretném így a szívetekre helyezni, hogy bízzatok az Istenben, legyetek stabilak abban, hogy az Isten, aki bennünket megszabadít, és semmilyen emberi szervezet, egyház, szervezkedés nem időtálló, és nem szabad ezekben teljes mértékben bízni, csak az Istenben. Amen.
Köszönjük szépen ezeket a gondolatokat, és befejezésül a 16-os számú énekünket énekeljük el. Ebből is a első másodikat, imádság után pedig a harmadik negyediket.
Imádkozzunk. Drága mennyei Istenünk, hatalmas Úrunk, köszönjük szépen neked azt, hogy te megmutatod önmagadat számunkra, megmutatod a te igazi jellemedet, és köszönjük neked ezt a hatalmas ígéretet, hogy bármi van ebben a világban, te, ami személyes Istenünk vagy. Köszönjük Istenünk, hogy ezt már a gyerekeknek is megmutatod, hogy bízhatnak benned, hogy várhatnak téged. És köszönjük Istenünk azt, hogy te megtisztítasz tűzzel, az igéddel, a szent lélekkel, és megtisztítasz a mi bűneinkből, és megszabadítasz bennünket. Urunk Istenünk, szeretnénk dicsőíteni téged. Szeretnénk a te szent lelked teljességét befogadni. Ad Istenünk, hogy mindenféle kételj, félelem, nyugtalanság nélkül tudjuk várni a te eljöveteledet, hogy valóban emberek lássák rajtunk, hogy nekünk valami olyan mozdíthatatlan és biztos támaszunk és alapunk van, amire nekik is érdemes építeni. Köszönjük neked, Istenünk, hogy meghallgatsz bennünket, és add meg, hogy ezen az egész napon dicsőíthessünk téged. Jézus nevében könyörögtünk, Urunk. Ámen. És hallottam nagy szózatot az égben, amely ezt mondta, most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma. Mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett, kivádolta őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. És ők legyőzték azt a bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig. Amen.